Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a te lelkeddel.
Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Legyen békesség köztünk mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
Uram, nem vagyok egy játszó, az állítom a jövőt, hanem csak egy szóval mond, és megmondul
az oltár előtt négy helyen lesz majd áldozási lehetőség, illetve akik jelezték, gluténmentes ostjával való áldozást, azok majd hozzám jöjjenek áldozni bal oldalra.
Bye.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, életadó szentségeddel tápláltál minket. Add, hogy igazságban és szentségben mindenkor neked éljünk, Szent József példájára és közbenjárására, aki mint igaz és engedelmes férfiú neked szolgált az üdvösség nagy tervének végrehajtásában, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
A szentmisénk végén szeretném megköszönni a Szalók Band ének zenei szolgálatát. Fogjuk még őket hallani a héten nem egyszer. Köszönöm a szép felolvasásokat, a minisztránsok szolgálatát. Gyertek mindig bátran, minél többen várunk benneteket. És hát köszönöm Érsek Atya tanítását Szent Józsefről. Megragadott több gondolat is. Talán az álmokkal kapcsolatban szeretném azt mondani nektek, hogy igen, vannak álomlátók. Nem tudom, hogy ti mit szoktatok álmodni. De a jó Isten nem biztos, hogy az álmainkon keresztül szól mindig, bár azon is tud. Valakihez égő csipkebokorból fog szólni, valakihez angyalkát fog küldeni, de egészen biztosan számtalan csatornája van még neki, amin keresztül elérkezik az kis szívedhez, lelkedhez. Én kívánom azt, hogy figyelj oda rá nagyon, és legyél olyan bátor, mint Szent József volt, és mindig mer rá hallgatni, hiszen veled is van egy terve, ahogy Józseffel is megvolt.
Köszönjük szépen.
Az Úr legyen veletek!
És a felelkedlen!
Legyen áldott az Úr neve!
Most és mindörökké!
Segítségünk az Úr nevében!
Ami a szent és a földet alkotta!
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen
hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora,
tekintsél rám a szembe, szeretett nyájadra, Úr, mint hálás sírunk előre, kérünk téged, a boldogságos szűzenek, a magyarok nagyasszonyok közbenjárására, hagyj nekünk api és szerzetes hivatásokat. Jézusunk, hagyj nekünk a te szíved szerinti api és szerzetes hivatásokat.
Ne jött Jézus mi?
Kedves hallgatóink, nyitó szentmisét közvetítettünk Egerszalókról, az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatról, melyet Ternyák Csaba egriesek mutatott be.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Hagyományosan Kerényi Lajos atya előadásával megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A 4 napos programon kerekasztal beszélgetések, kiscsoportos beszélgetések és koncertek is várják a fiatalokat. A Szent Miséket élőben közvetíti a Szent István Rádió és Szent István Televízió. A mi koncepciónk lényege, ami eltér a hivatalos koncepciótól, hogy az Európai Uniónak nem az amerikai demokraták külpolitikáját kéne másolnia, hanem egy stratégiai autonómia jegyében, és ezt éltetjük itt egyfolytában, egy saját európai megközelítés kellene, közölte az Európai Politikai Közösség negyedik csúcs találkozójára érkező Orbán Viktor miniszterelnök az angliai Oxford közelében lévő Blenheim kastélyban. Arra a kérdésre, hogyan áll a magyar békemisszió, Orbán Viktor elmondta, jól állunk, haladunk vele. Nem egyszerű, ha szembeszél van, de egyelőre minden lépést megtettünk a tervek szerint. Hozzátette, az európai megközelítés érdekében tett néhány javaslatot. Haladok lassan, de emésztik. Remélem, hogy a következő lépésekkel előrébb juthatok, értékelte a miniszterelnök. Az elmúlt napokban az ukrajnai béke érdekében folytatott tárgyalásairól szólva közölte, azokon a saját álláspontját képviselte, Donald Trumpról pedig elmondta, hogy ő a béke embere, és amire szükségünk van, az a béke. Szlovákia nem fog csatlakozni semmilyen kísérlethez, aktivitáshoz, amellyel bojkottálni akarják a magyar elnökséget, mondta Péter Pellegrini, szlovák államfő, Súlyog Tamás köztársasági elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón Budapesten. Hozzátette, a szlovák kormány képviselői részt fognak venni és támogatni fognak minden magyar tevékenységet. Nem hiszi, hogy büntetni kell valakit azért, mert párbeszédet kíván kezdeményezni. Pellegrini megköszönte Magyarország ígéretét, hogy 2025 végéig meghosszabbítja Szlovákia légvédelmét. A babaváró hitel a családtámogatási rendszer egyik legsikeresebb eleme, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára. Jelezve, ebben a hónapban 500 pár vette igénybe a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó 2 év türelmi időt, az év végéig ez a szám várhatóan eléri a 10 000-et. Beneda Attila hozzátette, a babaváró hitelt már mintegy 250 000 házas pár vette igénybe, összesen 2400 milliárd forint érték. Újra választotta az Európai Parlament plénuma csütörtökön Strasbourgban Ursula von der Leyent az Európai Bizottság elnöki tisztségébe. A titkos szavazáson az Európai Néppárt frakciójának politikusa 401 igen szavazatot szerzett, 284 nemmel szavaztak. 15-en tartózkodtak. Újraválasztásához a 720 tagú testület abszolút többségére, vagyis legkevesebb 361 képviselő szavazatára volt szükség. A bírálóbizottság döntése értelmében 156 alkotó, 237 produkciója valósulhat meg a Lázár Ervin programban a 2024-25-ös tanévben, közölte a programot lebonyolító Dériné Művészeti Nonprofit Kft. Közleményük szerint a következő tanévben a Lázár Ervin program lebonyolítását a Dériné Művészeti Nonprofit Kft. És a Klebersberg Központ közösen látja el. Emlékeztetnek arra, hogy az alkotók június 30-áig nyújthatták bejelentkezésüket, a beérkezett előadásokról pedig július 16-án döntött a bírálóbizottság. A kormány által 2019-ben életre hívott Lázár Ervin program célja, hogy az előadó művészeti produkció élménye szociális helyzettől és területi elhelyezkedéstől függetlenül minden köznevelésben résztvevő általános iskolás korosztályú diák számára egyenlő feltételek mellett hozzáférhető legyen. A Magyar Nemzeti Galéria meghosszabbítja a 80 évvel ezelőtt lezajlott magyarországi holokauszt emlékezetét bemutató kiállítását, amelyet így október 13-áig lehet megtekinteni. A könyvnyomtatás történetének legkorábbi időszakáról nyílt kiállítás Mesélő évszázadok címmel a szegedi Somogyi Könyvtárban. Gelencsér Judit, a Magyar Könyvtáros Egyesület elnöke a megnyitón úgy fogalmazott, a 15. század vége, a 16. század eleje a könyvnyomtatás térhódítását hozta, ekkor jelent meg Európa nagy részén a Gutenberg nevéhez kötődő, cserélhető, öntött betűkön alapuló sokszorosítási eljárás és a nyomdaműhelyekből kikerülő termékek az írott kultúra valamennyi területét érintették. Végül az időjárásról. Az ország déli és keleti határvidékein időnként több lehet a gomoly felhő, ezeken a tájakon előfordulhat zápor, zivatar, de az ország döntő részén nem valószínű csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Anglia nyári játékok.
Fani Mani, avagy a rossz pénz nem vészel.
Vígjáték július 24-én 21 órai kezdett el az Egri Várban. Színpadon Hujber Ferenc és Gangsza Zoltán.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Hattyúdal. A tavasz gőzökkel és ártalmas párákkal érkezett. Március közepe felé sokan elhaltak mérges lázban, ismeretlen betegségekben. Nem múlt el hét, hogy Vard János, a szigorú pap, ne kísért volna koporsót Stratford utcáin. A dögvész leselkedett az édes, illatos levegőben. Az Avon partján megteltek virággal és lombokkal a fák. A földek a gyümölcsótó ünnepnapjára zölden virítottak. De a levegőben az erjedés félelmes és mégis vonzó tikkat és langyos, különösen ingerlő és baljósan ismerős illata úszott. Egy délután a gyertyamártók cémesterét kísérték a temetőbe. Az 50 éves embert 3 nap alatt elvitte a láz. Fiatal özvegye támolyogva ment a koporsó után. Két asszony, barátnői, Shakespearenek, a város leggazdagabb polgárának leányai, Zsuzsánna és Júlia támogatták az özvegyet a visszaúton. Shakespeare a menet végén bandukolt a pappal. A halottra gondolt és emlékeit kereste. Ismerte ezt az embert gyermekkorából, mikor együtt jártak vadorzó vadászatokra a Charles-Coty békebíró erdejébe. Utolsó évben alig tette ki lábát a házból. De a gyermekkori játszótárs halálhírére elment a temetőbe. Lassan jártak a füllett, bodzaszagú koratavaszi hőségben. A pap oldalról nézegette kísérőjét. Vizsgapillantással, ravasz és okos oldalnézésekkel. Ritkán látunk, William mester, mondta, és köhintett. Fáradt vagyok, mondta rossz kedvűen. Ezek a lázak, mondta a pap. Az én partján alattomos ravasz. Mindenütt alattomos, mondta Shakespeare csendesen. A piac téren megálltak, és meghajlással búcsúztak. A pap, az egyetlen ember a városban, aki tudott valamit róla. Jakab király kiűzte a városokból a színészeket. Stratfordban senki nem látta, nem is olvasta Erzsébet kedves, jó nevű szerzőjének darabjait, még leányai sem. A pap csendesen és agályosan mondta. Szobaszíned van, imádkozzál, és igyál sert esténként. Mondta halkabban bizalmasan, erős fanyar sert. A ser jó a láz ellen. Igen, mondta Shakespeare, és sápadtan mosolygott. Köszönöm a tanácsot, atyám, megfogadom. Imádkozom majd. És ami a sert illeti, ezt már csak halkan mondta, fogai között. Levet föveggel bókolt, mély meghajlással, nagyúri mozdulattal. Még a színpadon tanulhatta, így gondolta most a pap, és utána nézett. Aztán elindult a templom felé, az elhalkuló és szétváló tömegen át, és önmagával vitatkozva, félhangos szavakkal tépelődve tűnődött az ember fölött, akit nem értett. 3 éve, hogy Shakespeare William megtért a városba, ahonnan gyermekkorában megszökött. A város legszebb házát vásárolta meg, és szép telket hozzá, mely megtermett mindent, amire a családnak szüksége lehetett. A hazatért színészt ritkán látták a városban. Leginkább csak tavasszal és ősz felé tűnt fel alacsony hajlott alakja, amint rövid kabátkában, a színészek köpenyében, melyet patrónusának a Southamptoni hercegnek címere ékített, a határban ő döng. Lehajtott fejjel, tétova léptekkel, mintha keresne valamit. A városiak nem sokat tudtak felőle. Az öregebbek emlékeztek csak, hogy ez a bizonyos William, a mészáros fia, aki ifjan elkódorgott Londonba, mert vadorzáson érték, és a békebíró megvesszőztette. Aztán sokáig nem hallottak róla. Egy napon hazatért, és szemmel láthatóan megszedte magát odakünn, a nagyvilágban. Két háza volt, birtoka, bútorai, és arany és ezüst tárgyai. Színész volt, gondolta a pap, és megállt. Föveggel kezében és a levegőbe nézett. Iparkodott elképzelni a szó értelmét. Milyen is lehet, mikor komédiát játszik valaki? Vard János soha nem járt színházba. Jakab uralma alatt száműzték a színészeket a külvárosokba. Színész. Csepürágó. Valaki, aki serszagú söntésekben kockázik és iszik naphosszat, és este betanult szöveget ad elő a tömeg röhögése, tapsai és káromlásai közben. Fejét csóválta, mert nem értette ezt az embert. Olyan, mint egy úr, gondolta most. A Stratfordi pap másképpen képzelte el a színészeket. Darabokat is írt, gondolta még. S kurta puha kezével zavartan dörzsölte állát, mint mindig, mikor nem értett valamit. Ritkán látták a piacon. Még sokkal ritkábban a csapszékekben. Legtöbbször a városon kívül kóborolt. Megyfabottyára dőlve megállt néha az Avon partján, és hosszan nézte az ismerős táj egy részletét, egy fűzfát, vagy a réteg egyik kivágását. Órákig tudott így bámészkodni. Ha köszöntötték, mélyen leemelte fövegét, alázatos és mégis gőgös mozdulattal. Idegenkedve bámultak utána. S mert nem beszélt senkivel, lassan megunták, és magára hagyták. Az első esztendőben, mely hazatérését követte, néha bement még Londonba. Bútorokat hozott onnan, pénzt váltott. Elment a színházba is, leült a nézőtéren a hátsó sorokban, a székálló legények, a kézművesek és sörmérők között. Csendesen ült, észrevétlenül és ismeretlenül. Figyelte az előadást. Bólogatott. Vértelen szája halkan ismételte a színészek mondókáját. Néha az ő darabját is játszották még. Azt, amelyet ifjan írt, a szerelmes darabot, Júliáról és Rómeóról, s a másikat az őrült Mórról, aki megöli szerelmesét. Régi darabokat előszedték még néha, de újat már régen nem látott tőle a világ. A király drámákat talán el is feledték. A színlapon új szerzők nevei díszelektek. Megállt a színlap előtt, és betűzte az ismeretlen neveket. Decker, Middleton, Ford. Kik ezek? Kérdezte nyugtalanul. Ki emlékszik még Marlowe-ra, Sackville-re, vagy John Lilly-re? Reám sem emlékeznek már? Gondolta elégedetten. Már nem vágyott a hírre. 30 éven át sütkérezett a hírnév sugárzásában. A királyné egyszer megállott előtte a színpadon, és különös kegyként elejtette kesztyűjét. A herceg kegyesen fogadta ajánlásait. Nem, az élet nem volt olyan kegyetlen hozzá, mint rossz órákban bizonygatta. A vége felé megtörtént már, hogy jó esztendőkben megkeresett 1500 fontot is. Igaz, sokat kellett dolgozni. A próbák, a munka a színészekkel, ez önkényes, dacos és gyermekes emberekkel, aztán a bal siker, mikor a színpad megtelt rothadt tojással és hagymakoszorúval, a csalók és utánzók, akik előadás közben jegyezték a hallottakat és ellopták legszebb ötleteit. Ha erre gondolt, mosolygott. Hadd lopják, gondolta. Úgysem tudják elvenni, ami az enyém. Ő is kölcsönkért ötleteket francia és olasz könyvekből, Belforesttől és Fiorentinótól. És most emlékezett egy színdarabra, a Hamletre, melynek meséjét az Histoire Tragique-ban olvasta először. De ezt a darabot különösen szerette. Volt benne egy rész, mikor a hős nem érti az életet, s egyedül marad és beszél erről. A bemutatón szorongva leste, vajon megértik-e? De csodálatosképpen megértették. Ezt a részt szerette. Néhány verssort. És e sorokat nem lophatták el tőle az újak, a divatosak. Valami van a lélekben, amit nem lehet utánozni, gondolta. De aztán nem ment többé Londonba. Utolsó évben már nem mozdult ki szülővárosából. Az embereket kerülte, de sokat járt a határban, botjára támaszkodva, mert 50 éves korára elnehezedett. Úgy járt a réteken és a folyópartján, mintha keresne valamit. Már csak keveset olvasott, s írni sem volt igazi kedve. Befejezett még egy darabot, melynek sokáig nem tudott címet adni, és egy fiókjában hevertette. Egy napon elnevezte Téli regének, de nem küldte el a Glob színháznak. Néha elővette, javítgatta a szavakat. Most már óvatosabban írt, mintha a szavak elfogytak volna. Mintha meg kellene becsülni minden írott sort. Mintha a kincses bánya, melynek drága kövei közt sokáig olyan gondtalanul vájkált, egyszerre kiürült volna. Már nem volt kedve írni. Olvasta a sorokat, megigazította egy versszak ütemét, kicserélt egy jelzőt vagy indulatszót, és néha elmosolyodott és eldobta a tollat. Mikor a harmadik tavasz köszöntött Reá Stratfordban, egy reggel nyugtalanul ébredt. Délelőtt sétált, aztán tollat vágott és tintát kevert, de még nem tudott munkához ülni. Éjjel a gyermekkorról álmodott. Mostanában mindig és mindenütt az ifjúság emlékei kísértették. Valamit keresett Stratfordban. Sokáig nem értettem, mit keres itt. Londonban mindig idegen maradt. Mikor hazatért, barátai és tisztelői üzentek egy ideig utána. Aztán elhallgattak, elmaradtak. Ő sem vágyott már közéjük. Ha őszinte akar lenni, kénytelen bevallani, hogy soha nem volt barátja. Felesége Anna soha nem hallgatta meg kételjeit. Nem volt még 20 éves, mikor feleségül vette a 8 évvel idősebb leányt. Nem, soha nem segített senki, gondolta most. Előző nap egy vándor ékszerárus leveleket hozott Londonból. Drayton és Ben Johnson írták. Emlékezett reájuk, és eltűnődött a sorsuk felett. Azt írták, eljönnek egy napon hozzá, hogy megöleljék és emlékeikről beszéljenek. Előkereste könyveiket, elolvasta a Nymphidiát, majd a Volpónét, elolvasta az ismerős részeket és bólogatott. E két költőt sorstársának érezte. Másfajta emberek voltak. Más világ volt, gondolta rosszkedvűen. Aztán arra gondolt, hogy a világ mindig egyforma, de néha különös csillagjárás kezdődik az emberi láthatáron. Az ifjúságra gondolt, mert fájdalmas és keserű emlékeivel minduntalan szólt hozzá mostanában. Milyen más volt akkor Anglia, 30-40 év előtt? Milyen színes volt London? 200 000 ember élt falai között, talán 300 000 is, senki nem tudta egészen biztosan. Mennyi pompa volt, és mennyi aljasság az udvar körül és a polgárházakban, mintha egy nép hirtelen élni kezdett volna a szenvedés és sanyarú okosság évszázadai után. Akkor még érdemes volt írni, gondolta. Valami röpítette a lelket. Könyvei elé lépett és bámulta a díszes kötéseket. Mennyi könyv? Igen. Micsoda éjszakák és nappalok, mikor megrohanták az emlékek és a látomások. Richard, Macbeth, a vad Kalmár. Mennyi jellem és milyen vad sorsok. Felemelte egy könyvét, hosszan nézte. Valamit én is adtam Angliának, gondolta most. De nem volt nyugta többé. Írni. Megint írni, gondolta rossz kedvűen. Írni. Kinek? Sört ivott. Délután lefeküdt, és nyugtalanul, riadozva aludt estig. Most már tudta, hogy megint írni fog. Hiába mentem el Londonból, gondolta. Hiába telepettem le, hiába álltam be polgárnak a szülővárosba. Itt kellett volna maradni. Nem kellett volna elmenni innen. Micsoda erőkényszeríthetett rá, hogy elhagyjam a műhelyt és az otthont. Mi dolgom volt a világban? Színház, Kócz és Csepű, kitalált történetek, mi az? Miért, hogy nem tehettem soha azt, amire vágytam? Nem maradhattam polgár és munkás tagja a cének, hogy mindig kissé a városon és a tisztességen kívül kellett élnem, akkor is, amikor a hatalmasok derűs pillanatokban elhalmoztak kegyeikkel. Miért? Hogy a megbecsültek és a tekintélyesek körein kívül éltem, kissé megjegyzetten, mint a vágott fülű kalandorok és a paráznanők. Járt az alacsony mestergerendákkal megtámasztott szobában. Az ablakhoz állott. Az eget kémlelte. Valami készül, gondolta most. A tikkat déli széltől füllett nap alkonyodott már. Hirtelen sötétedett. Vihar lesz, gondolta. Rövid köpenyét vállára dobta, kalapját fejébe nyomta, és gyorsan elindult az erdő felé. Párás és folytogató szél suhogott az erdő fölött. Oly súlyos és csüggett volt minden, mintha a fák és a mezők is a végzetet lesnék, mely közönösen betelik minden élet felett. Amikor Hathaway Anna szülőháza elé ért, már lehullottak az első csöppek. A vihar csendesen kezdte, mint amikor még csak hangolnak a zenészek. Aztán átmenet nélkül eldördült az ég, violaszín felhőkből csattogott az istennyila, s a láthatár félelmesen megvilágosodott az égi háború fényétől. Ez a hirtelen kerekedett, nem vált, ritka és szokatlan tavaszi vihar erőszakosan tört a békés tájra, mintha számon kérne az életen, minden életen valamit. Kalapját homlokába húzta, kabátját szorosabban teste köré csavarta, arcát feltartotta az esőbe. Milyen jó ez, gondolta, csukott szemekkel. Stűrte, hogy a langyos és szagos csöppek megmossák az arcát. Egy hang, egy verssor jutott eszébe. Fúj, szél, szakadj meg, fúj, dühöng, vihar, zápor, omoljatok le! Ezt a sort ő írta valamikor. Most eszébe jutott és megdöbbentette. Miért kellett írni? És odaadni a betűnek mindent, amire vágyott, amit szeretett volna. A lélek békéjét, az otthoni rög öntudatát, azt a különös bezártságot és védelmet, melyben mindenkinek része volt, aki megmaradt a család vagy a cég, egy szóval a rendes emberek, a tiszteltek és megbecsültek között. Milyen erővel vágyott vissza közéjük? A tapsok és a sikerek fellobogó fényei közül is. Milyen mohón sietett vissza a Stratfordba, az ősi házba, és iparkodott polgárt és békés embert játszani. Embert, aki megbékült a világgal, s nem tud semmit az iszonyatról, mely az emberek élete mögött lappang. Álruhában élni, polgárnak lenni, templomba járni, hinni ámboron. Miért rohant vissza ide? A gyermekkor tájaira, az első pillanatban, mikor az összekuporgatott aranyak módot adtak, hogy az élete alkonyát a régi házban, a régi emberek között élje le. A régi emberek között, akik nem tudtak róla semmi biztosat, de gyanakvással nézegették, és egészen nem fogadták be többé a hazatérőt. Aki egyszer elment és megismerte a világot, gondolta most, elvesztette az otthont. Sápadtan állt a viharban. Egy hangot hallott. Egész hosszú, alázatos és szomorú életében hallotta ezt a hangot, ezt a különös szótlan parancsszót, mely mélyről és messziről szólt hozzá. s a gyengeség a honvágya kísértés óráiban nem hagyta nyugodni. Nem volt pihenés, nem volt igazi része az életben. És most itt áll, magányosan, a ház előtt, melynek falai között valamikor a szerelmet kereste. De a szerelem nem jött el, csak megmutatta arcát. És ez az arc később oly különösen és félelmesen elváltozott. Itt áll a viharban, mint a király, akiről egyszer darabot írt, a csalódott király, aki mindenét odaadta az embereknek, s végül meg kellett tudnia, hogy egyedül maradt. Itt áll az ifjúság díszletei között egyedül a viharban, mint egy színpadi hős, aki végérvényesen megtudja, hogy nincs béke a földön, és e tudattal a halál küszöbén egyedül marad. Megint villámlott. Té gondolatnál gyorsabb kéntüzek, kengyelfutói a tölgyhasgató mennykőnek, hambasszátok el ez ősz fejet? Mormogta félhangosan. Az égre nézett, a sötét és süketék felé fordította ázott arcát. A láthatatlan csillagokra szegezte könnyektől és esőcsöppektől homályos szemét. Most már tudtam, hogy írni fog. Még egyszer, talán utolszor, írni fog halálig, mert nem tehet másként. Nincs béke, gondolta most. Hallotta a hangot, képeket látott, emberek arcát. Már elkezdődött körülötte az a különös rajzás, alakok és hangok egyvelege, az a félelmes és kísértő füzértánc, mely a munkát megelőző napokban és órákban megkísértette. Tompa zenét hallott, egyfajta ismerős ütemet, a szavak már dallamosan torlódtak. Tájat látott, hajófedélzetet, ahol iszonyodott emberek szaladgálnak, mint a patkányok az árvízben, és még hallotta a vihar csattanásait és hangjait. Így ment haza, lehajtott fejjel. A sötét szobában meggyújtotta a mécsest, leült a kecskelábú asztalhoz, megnézte a frissen vágott tollhegyét. Aztán lázasan és sietősen felvázolta a pergamentre az új darab címét. A vihar, írta. Hajnalig írt. És aztán még két napon át. Negyedik nap reggelén megérkeztek látogatói Londonból. Ben Johnson és Drayton. Megölelték egymást, és ürűcombot ettek. Shakespeare aranytálakon hordatta fel az ételt. Aztán billikomokból itták az édes francia bort. A kandalló előtt ültek, mert az idő húsvétra meghűvösödött. Shakespeare elvetett lábakkal ült a magas karosszékben, sűrűn hajtogatta a serleget, pislogott és hallgatott. Londonról beszéltek és a kiadókról, az új sikerekről és a színházak pletykáiról, aztán halkabban politikáról is beszéltek. Te vagy a bölcs, mondta Johnson. Hazajöttél. Tisztelnek, módos vagy. Révbe futottál. Megtaláltad azt, ami egyetlen érdeme az életnek. Mi az? Kérdezte a házigazda rekedten és kíváncsian. A költő és a drámaíró előrehajoltak, és csak nem egyszerre mondták. A békét. A békét, igen. Mondta és bólogatott. A félhomályban nem látták arcát. Most írod majd a legnagyobbat, William, mondta Drayton, és gyöngéden szeretettel hajolt a barát fölé. A hattyúdat. Minden megérett benned és körülötted, a viharok elmúltak. Most írnod kell még, és csodálatos képet mutatsz majd a világnak, a béke és az összhang képét. Mert ez a törvény. Milyen törvény? Kérdezte a rekett hang. Az értelem törvénye, felelték, mintha összehangolták volna szavaikat. De a házigazda most felnevetett. Rekedten nevetett. Felhajtotta az aranyozott serleg tartalmát, és még mindig nevetve, kissé dülöngve a fiókos szekrényhez lépett és kutatni kezdett. Vastag tekercsekkel ért vissza az asztalhoz. Itt van, mondta, és furcsán nevetett. Láthatóan ittas volt. Leült és reszkető kezekkel bontotta szét a kéziratot. Írtam. Mit is mondtál, Drayton? A béke? Az értelem békéje? A hattyúdal? Hát itt van, mondta. És öklével a pergament csomóra csapott, és nevetett. Írtál, mondta Ben Johnson halkan és áhítatosan. Olvast fel. Hallgattak. Egy szolgáló fáklyát hozott be, és a kandalló fölé tűzte. A vörhenyes fényben sápadtan ültek. A vihar, mondta Shakespeare. Ez a címe. Mit gondolsz, Drayton? Szép cím, mondta a költő tartózkodóan. Kissé hangos cím. A vihar hangos, mondta Shakespeare bicsakló nyelvvel. Egy alakot írtam meg, aki félig szörny, félig ember, és egy napon megtanul beszélni. Kalibán a neve. Tudod, mit mond? Várj, hol is az a rész? A kéziratot a láng fölé tartotta, és borosan és dadogva olvasni kezdte. Beszélni tanítál, és hasznom annyi, hogy átkozhatlak tégedet. Aztán elhallgatott. Olvasd tovább, kérte a drámaíró. Miért? Mondta Shakespeare. Fáradtan is nehezen, és a tűzbe nézett. Nem érdemes az életről többet mondani. Összehajtotta a tekercset, visszadobta az asztalra. A kancsó után nyúlt, és udvariasan tölteni kezdett vendégeinek.
Elhangzott Márai Sándor Hattyúdal című írása, felolvasta Mácsai Pál színművész, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. Elhangzott műsorunkat jövő héten pénteken, július 25-én megismételjük.
Your mind.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!